Köszönöm, hogy szólt hallottuk. Jóisztelen testvérünk tévelegik természetesen, mert a feleségét nem mondja el, még a kedvünkét se. Szerdán el megy közülünk. És azért arra kértem őt, hogyha még van valami a szívén, akkor mondja el most nekünk búcsúképpen. Egyik, egy a sánc tőlük is
It is a privilege for Kay and I to be in Hungary these 2 weeks again.
Nagy áldás nekünk, hogy itt lehetünk ezen a héten, kényel együtt veletek.
It is also good to worship with you and to sense how God works through His people here.
És nagyon boldogok vagyunk, hogy látjuk, hogy itt lehetünk veletek az Isten tiszteleten, és hogy látjuk, hogy hogyan dolgozik Isten azokon az embereken keresztül, akik itt vannak.
As we know, God is not limited by time nor space nor anything else.
Isten semmi sem korlátozza, sem idő, sem hely, sem semmi egyéb.
But to see again how God works through people here in this country is a joy and a privilege.
Nagyon nagy öröm és nagyon nagy kitüntetés, hogy láthatjuk azt, hogy ebben az országban hogyan dolgozik Isten az embereken.
One of my favorite scriptures is in Psalms 103.
Az egyik legkedvesebb részem az írásból a 103-as zsoltár.
And it says, Bless the Lord, O my soul, and all that is within me, bless His holy name.
Áldja az én lelkem az Urat, áldja az én belsőm az Urat, áldja minden erejével.
Bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits.
És áldja az én lelkem az Urat, és emlékezzen meg az ő adományairól.
Who forgives all your iniquities. All your iniquities. Sin.
De hogy felejtkezzen el az összes bűnömről.
And who heals all your diseases.
Meggyógyítja minden betegségünket.
And who redeems your soul, your life from destruction.
Hogy megőrzi az én lelkemet a széthullástól, az ártalomtól.
And who grounds you with loving kindness and tender mercy.
Megkoronáz engem az ő szeretetével és az ő kegyelmével.
And who satisfies your mouth with good things so that your youth is renewed like the eagle.
Igen, és meg olyan ifjúságod, hogy szállnak azt, mint a zsaskésség, ami esmény volt.
So I say again, bless the Lord, O my soul, and all that is within me, bless His holy name.
És még egyszer mondom, áldja én lelkem az Urat, és minden nap az én belsőm az Urat, és áldja mindenkor.
So thank the Lord for the privilege of living. Thank the Lord for the privilege of being His children. Thank the Lord for seeing how He works in Budapest and other places.
Köszönöm ezt a kivételes lehetőséget, hogy láthattam és láthattam Isten munkáját, mint az embereken keresztül véget. Amen.
Thank you.
Köszönöm szépen. Okay.
Köszönjük szépen! Kedves testvérek, Lukács evangéliumában a 7. fejezetben találjuk meg azt a szakaszt, amelynek az alapján egy üzenet vár ránk. Lukács 7:11-től a 17. versig, amelynek az alapján Isten egyik tiltó üzenetéről kellene ma beszélni, arról, hogy Isten valakinek azt mondta, ne sírj. Nézzük meg ezt a szakaszt, tehát Lukács 7:11-től. Másnap az történt, hogy Jézus Nain városába ment, tanítványai közül is sokan vele, és azon kívül is egy nagy sokasság. Mikor pedig a város kapujához közelített, ime egy halottat hoztak ki, egyetlen egy fiát az anyjának, aki amellett özvegy is volt, és a városból nagy sokasság volt ő vele. És látva őt az Úr, megkönyörült rajta, és mondánéki, ne sírj! És oda menve megérintette a koporsót, a vivők pedig megállottak. És mondá Jézus, ifjú, neked mondom, kelj fel! És felült a megholt, és kezdett szólni, és adta őt anyjának. És elfogta mindazokat a félelem, és dicsőítették Istent, és azt mondták, nagy próféta támadt mi közöttünk, és az Isten megtekintette az ő népét. És kiment ő felőle ez a hír az egész Judeába, és a körülvaló minden tartományban. Kedves testvérek, jó lenne, hogyha Istennek ezt a sírással kapcsolatos tanácsát, vagy utasítását, vagy tiltását, hogy ne sírj, ennek a történetnek az alapján magunkévá tehetnénk, azonban annélkül, hogy rosszindulatú kritika lenne bennünk, meg kell állapítanunk, hogy könnyű volt ennek az asszonynak abba hagyni a sírás. Természetes, hogy mint özvegyasszony egyetlen fiát kísérve a temető felé sírt. Ezen nem is csodálkozunk, akkor csodálkoznánk, ha nem sírt volna. És én azt hiszem, hogyha Jézus nem mondta volna neki, hogy ne sírj, akkor is egy-két pillanaton belül megszűnt volna a sírás, vagy helyet adott volna az örömteli sírásnak, mert ilyen is van, nem mindig a szomorúság indítja az embert, vagy csalódás, vagy valami más bánatos dolog a sírásra. Örömmel sírni nem is akármilyen tapasztalat. És én úgy képzelem, hogy egyikünk szeme sem maradt volna szárazon egy ilyen tapasztalat után. Vagy ha most azt mondhatnánk, hogy minden olyan fájdalom és bánat, ami a szívedre nehezedik, azonnal meg fog szűnni. Én azt hiszem, hogy nem várnánk további vigasztalásra, hanem felszáradnának a könnyeink. De hát azért, mert akkor egy ilyen alkalommal Jézus ennek az özvegynek azt mondta, hogy ne sírj, azért mi is minden további nélkül feleslegesnek tekinthetjük azt, hogy van az emberben egy ilyen képesség, hogyha valami túlságosan nagy nehézség terhelődik a lelkére, akkor sírásban talál enyhületet. Igen, nekünk is vannak problémáink, és boldogok lennénk, ha Jézus odaállítana, és azt mondaná, ne szomorkodj, ne bánkodj, nincs értelme, nem szükséges, lásd meg azt, ami okot ad neked arra, hogy ne sírj. Akkor is szép ez a történet, itt a Bibliában, Lukács 7-ben, hogyha csak egyszer, csak egyetlen egy személynek szóló isteni neként hangzott el az, hogy ne sírj. Akkor is szép. És akkor is talán még irigyeljük is, nem irigyeljük az ő özvegységét, nem irigyeljük azt, hogy egyetlen fiát kíséri a temetőbe, de azt irigyeljük, hogy Jézus megállt, hogy megakadályozza ennek a rossznak, ennek a negatív eseménynek a beteljesülését. Elterjedt a hír az egész Júdeában és a körülvaló minden tartományban úgy szintén. És valószínűleg sokan felsóhajtottak, hogy miért csak ez az egy? Miért csak ő tapasztalta meg ezt a különös áldást? De meg kell mondjuk, hogy az Úr Jézus sok csodája megtalálható az Új Testamentum soraiban, és már sokan felvetették az évszázadok folyamán is biztosan, még akkor is, hogyha egész konkrétan mi nem hallottuk ezeket a hangokat. De egész biztosak lehetünk abban, hogy így volt, hogy sok szívben felfakadt az a gondolat. Miért, hogy az Úr Jézus ott segített, és miért nem segít nekem? Miért, hogy ott csodát tett, és miért nem tett csodát a mi családunkban? Miért csak ezekkel? Miért csak azokkal? Miért nem mindenkivel? Jó, szép, hogy valakin segített, aki talán szenvedett már hosszú ideig reménytelenül, de hát nem egyedül ő volt ilyen problémában. Igen, azt kell mondanunk, hogy nem tudjuk megválaszolni ezeket a kérdéseket. Hogy egyesek miért tapasztalhattak rendkívüli csodát, míg mások nem élték át ugyanezt. Igaz, hogy a Szentírás szerint eljön az az idő, amikor Isten minden könnyet letöröl az övéi arcáról, és eljön az a hely és idő, ahol már nem lesz sírás, és nem lesz búcsúzás se, ahogy egy énekünk is mondja, csak fény, megújulás abban a szép hazában, amit Isten megígért az őt szeretőknek. Na de, mikor érvényes az, hogy ne sírj? Van olyan helyzet egyáltalán? Talán egy olyan íge van, ami ebben a kérdésben egy vigasztaló üzenettel fordul hozzánk. Azt olvassuk Pál apostolnak Tesszalonikába írott levelében, hogy amikor egy hívő testvértől búcsúzunk, amikor valaki eltemeti az ő szerettét, aki hitben volt, és az itt maradó is hitben van, akkor azt mondja, hogy ti ne bánkódjatok úgy, mint akiknek nincs reménységük. Mert azt mondja az íge, hogy ahogyan Isten az Úr Jézust előhozta a halálból, az övéit is elő fogja hozni. Ahogyan feltámadott Jézus a halálból, lesz feltámadásuk azoknak, akik az Úrban távoztak el. És ez Istennek még nagyobb vigasztalása, mint az a vigasztalás, amit a naini özvegy kapott. Miért? Többször megemlítettük már, hogy mindazok, akik Jézusnak ilyen vagy olyan gyógyítását, csodáját, akár a halálból való feltámadást átélték, aztán eljött az az idő, amikor el kellett menniük ebből a világból. Senki nem maradt itt a csodát átélt emberek közül. Jézust is meg akarták ölni, de Lázárt is meg akarták ölni, akit Jézus kiszólított negyed nappal a halála utána, már oszlásnak indult, test sem volt akadály, hogy Jézus újból életet adjon neki. De nem maradt itt. És a naín ifjút se tudjuk megkérni, hogy legyen olyan kedves, és álljon ide, és mutatva önmagára, és elmondva, hogy hogy történt, mit élt át, mit érzett, hogyan is történt, elmondaná, hogy igen, Jézus így és így támasztott fel engem a halálból, és adott vissza özvegy édesanyámnak. Nincs itt már. El kellett mennie. És akik nem élik meg az Úr Jézus visszajövetelét, azoknak mindannyiuknak át kell lépni a halál küszöbét. Igaz, hogy már itt érvényes az Úr Jézus ígérete, hogy aki benne hisz, az nem látja meg a halált, és nem kell megkóstolnia, ahogy János evangéliumában a 8. fejezetben erről olvasunk. És amit az 5. részben ír az evangélista Jézus szavaként, aki hisz ő benne, az már most, amikor hitre jutott, átment a halálból az életre, nem megy kárhoztatás, ítélet alá. Már átment azzal a döntéssel, amikor megnyitotta az életét, a lelkét a megváltó előtt. Lehet, hogy a mi korlátolt emberi szemünk, amelynél csodálatosabb alkotásai vannak Istennek, még az állatvilágban is vannak jobb szemű teremtményei Istennek, mint amilyen látása az embernek van. De nincs ígéret semmilyen teremtménynek arra, ami ígéretet a benne hívők kaptak, hogy nem látják meg a halált, még szemüveggel sem. Még operáció se változtat ezen az ígéreten, amit Jézus mondott. Lehet, hogy ki kell mennünk a világból, mert esetleg nem érjük meg az Úr Jézus visszajövetelét. De a halállal ő leszámolt.
aki számunkra az utolsó ellenség, aki a bűn zsoldjaként foglalja el minden embertől az élet lehetőségét ezen a földön. Itt, ahol az ember vétkezett, itt utoléri bűnének büntetése a halál. De Jézus mégis elvette a halál fullánkját, azoknak nem kell meglátni őt, akiket meggyógyíthat a kegyelem, akiket elindíthat az örök életre az örökké való Isten, akiknek az útjából a mindenható eltávolította azt, ami emberi hatalom számára lehetetlen. Van okunk arra, hogy ne szomorkodva nézzünk a holnapba, ne bánkodva nézzünk a búcsú elé, ó, de ez csodálatos dolog, hogy van olyan területe az emberi szomorúságnak, ahol neked és nekem nem kell már sírni. Ne sírj! Ne sírj, mert győzött a Júdából való oroszlán, akit máskor nem oroszlánként, hanem bárányként állít elénk Isten üzenete, aki egyszerre szelíd, mint egy bárány, és egyszerre győztes hős, mint egy oroszlán, aki megvívott helyettünk is a kísértővel, de akivel nekünk sincs félelmetes találkozásunk, ha bízunk a megváltóban. Mert nem csak ő lehet oroszlán. A ti ellenségetek az ördög, mint ordító oroszlán, szerte jár, keresve, akit elnyeljen, és úgy gondolja egyes bibliaolvasó, hogy most ezután az következik, hogyha az ördög olyan, mint az oroszlán, akkor jobb elbújni, elszaladni. De nem ezt tanácsolja Isten üzenete, hanem azt, hogy álljatok ellene, és azt a csodát tapasztaljátok meg, hogy elfut tőletek. Ha azt kell mondja valaki hívő létére, hogy az én életemben semmi látványos csoda eddig nem történt, helyezkedjen csak rá az Úr ígéretére, hogy ellent lehet állani az ördögnek. Csak hidd el, hogy nem eshet nagyobb kísértés rajtunk, hogy a korintusiaknak írja Pál apostol az első levél 10. részében. Csak emberi kísértés esett rajtatok, de hű az Isten, aki nem hagy feljebb kísérteni, mint elszenvedhetitek. És a kísértéssel együtt a kimenekedést is megadja majd, hogy elszenvedhessétek. Csak állj rá, akár csak erre az ígéretére az Úrnak. És lesz csoda az életedben, mert megtapasztalod, hogy ez számodra is igaz, hogy ellenállhatsz az ördögnek, és a nagy vérszomjas oroszlán bőgéssel támadó ellenség, aki mindig diadalmas volt, futni kényszerül. Mert Isten szavában erő van, és ő megígérte, szavát adta, hogy így lesz, hogy aki hisz az ő szavának, az elkönyvelheti ezt a csodát az életében. Megfutott az én ellenségem, az ördög, nem kell tőle rettegnem. Győzött a júdabeli oroszlán, hogy ezt a másik oroszlánt tehetetlenné tegye. Ezért nem kell sírnunk, ha a búcsúra gondolunk, amikor el kell távoznunk ebből a világból. Természetesen jobban örülnénk, hogyha itt lennénk, amikor Jézus visszajön, ha ez már a mi életünkben beteljesedne. Hiszen van rá lehetőség, azok a jelek, amelyek történnek a természetben, a politikai változásokban, ennek a világnak a különféle eseményeiben, azok sejtetik, hogy nincs már messze. Valaki nem olyan régen mondta, hogy igen, de még az evangélium nem terjedt mindenüvé el a világon, ahogy azt is megmondta az Úr Jézus, hogy ez megelőzi a véget. De mi akadálya van annak, hogy elterjedjen akár egy héten belül mindenüvé, amikor olyan csodálatos eszközök képesek közvetíteni a szót, a képet, az üzenetet, a jó és rossz írt? Mi akadály, hogy az egész világon pillanatok alatt elterjedjen az evangélium üzenete, és Isten még egy alkalmat utoljára adjon egyeseknek a megtérésre? Semmi akadálya. Ami ma nincs, ami ma még jövő, az holnapra már múltá lehet. Igen, lehetséges, hogy te, meg én, vagy ha én, mint öreg már nem, de te, mint fiatalabb, még igen, megérheted az ő visszajövetelét. Mert az a nemzetség, amelyik látja a jeleket, nem múlik el, míg mindenben nem teljesedik. Azért, ha halálra gondolsz, ha a földi életre gondolsz, ne sírj, inkább a kegyelem által szedd össze magad, és amit lehet, tégy meg még ma, amíg nincs rendben a kapcsolatod a megváltóval. Ezt még ma kell elintézni. Ha még valami feladat van, ami ma elvégezhető, ne várj holnapig. Nem sírást, hanem hitet és döntést vár a mi Urunk. És magasztaljuk azért, hogy nála van megoldás minden olyan kérdésre, amiért csak sírni tudnánk, de a mi helyett ő a megoldást hajlandó adni, ha hiszünk. Isten áldja meg az ő vigasztalását, biztatását,